Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Évfelező találkozó, bár igazándiból hiányzik egy hónap ahhoz, hogy teljes mértékben leltárt tudjunk készíteni mindarról, ami Romániában makrogazdasági szinten lezajlott, vagy éppen érezzük a hatását. A Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem Közgazdaság és Gazdaságtudományi Magyar Intézete távoktatási igazgatója Székely Imre tanár úr van itt velünk a tetőteraszon. Köszönöm, tanár úr, hogy elfogadta a meghívást, és a Celsiusok tacára, amikor minden kidagad, mi megpróbáljuk a reális számokat a maguk helyén kezelni. Köszönöm, hogy itt van velünk.
Jó estét kívánok!
Mit lehet elmondani arról a folyamatról, amire egyébként többször utaltunk itt a találkozóink során, hogy az egyensúly kényes, billenget, a köztartozásunk egyre nyomasztóbb, bárha összevetjük a régió országaival, még mindig talán enyhébb, és ha nem is bizakodásra ad okot, de azért némileg még mindig ott vagyunk a tolerancia küszöb környékén. Mit mondanak ezek a nagy számok?
Sok esetben fogalmazunk úgy, hogy a helyzet összetett, a kép az vegyes, akármennyire közhelyesnek hangzik, elég jól leírják ezek a szavak a jelenlegi állapotot is. Kezdjük akár az inflációnak a helyzetével, hát ezt is kétféle módon tudnánk beállítani.
Hát az egyik a bőröm, amit én érzek az infláció, tehát az, úgy, ahogy most a kánikulában azt mondják, hogy van X fok, amit ugye mérnek a meteorológusok, de az én szubjektív hőérzékelésem az teljesen más, függ kortól, betegségcsoporttól, akár még nemtől is.
Vegyük sorra ezeket. Tehát, hogyha egy picit optimistábban közelíteném meg, akkor úgy fogalmaznék, hogy a helyzet az javul, az inflációs ráta csökken, tehát az árnövekedésnek, az árszínvonal növekedésnek az üteme az kisebb volt júniusban, az azt megelőző 12 hónap során.
Csak hogy ideje kéne, hogy már érezzük is, nem?
Igen, kitérek erre is, vagy próbálok erre is utalni. Hát a számok azt mutatják, hogy az átlagos növekedési ütem ennek az árszínvonalnak, amiben nagyon-nagyon sokféle termék van, és bízom benne, hogy a mai találkozónk során lesz egy kicsi idő, hogy egy picit belemenjünk akár abba a kérdésbe is, hogy nem tudom, az energiaárakkal vagy a gázárakkal mi a helyzet ezen a téren. Hoztam néhány számot is az érdekesség kedvéért, de most még egyelőre az általános képnél maradva, ugye ha pozitív üzenetet fogalmaznám meg, akkor az az lenne, hogy csökken, kisebb az inflációs ráta, 5% alatti éves szinten az árszínvonal növekedési üteme, ami jó. Nem vagyunk már messze attól a kívánt szintől, amit makrogazdaságilag egészségesnek tartunk. A romániai célérték az 2,5%, amihez kapcsolódik egy 1% pontos toleranciás sáv. Ez azt jelenti, hogy ugye a sávnak a felső érték az 3,5% lenne. Tehát ez a 4,9 a 3,5-től nincs is már olyan nagyon messze. Tehát ez lenne inkább a pozitív kép. Persze ebben azért van nemzetközi kontextus. Tehát most, úgy ahogy 2022-ben, amikor csúcsra szaladt az inflációs ráta, ott is jelentős szerepe volt annak, ami nemzetközi szinten történt. Most is ebben a kedvező hátszélben szerepe van annak, ami külföldön is történt. Tehát nem importálunk nagyobb inflációt ebből a szempontból. Jól áll a helyzet, és akkor, ha úgy tetszik, fordítva fogalmazva, ami talán egy pici keserű szájízhagyhat.
Maradjunk még egy kicsit ennél a nemzetközi összevetésnél, hogy a körülöttünk levő országokhoz viszonyítva.
Pont ezt akartam mondani, hogy ami keserű szájízhagyhat, az, hogy ez a viszonylag alacsonyabb érték, ez a 4,9% éves szinten, ez bizony a legmagasabb, akár az unión belül nézzük, ha nem csak a régiónkat, hanem 21 néhány tagország rátáját. Tehát itt is ugye vegyes a kép, a kérdés az, hogy az érem melyik oldalára nézünk, hogyan közelítjük meg. A trend az jó, a szint azért hát mindenképp kellene folytatódjon, de úgy látszik.
Vannak erre utaló jelek, mert azért ez úgy történik, hogy valaki naptár szerint megállapítja, hogy most elindul az infláció csökkenése, és ezt így sem vonatmenetrend szerint szabályozva hát a gazdaság teljesítés, hanem ezek így folyamatok, vagy folyamatoknak a szakaszai, tehát a maguk dinamikájában kell értelmezni őket.
Pontosan, és nagyjából egy ilyen jó 6 hónapot becsülünk arra, hogy amikor a Nemzeti Bank, mi esetünkben a Román Nemzeti Bank meghozza a monetáris politikával kapcsolatos döntéseit, az bepörög a gazdaságba, kifejti a hatását. Tehát egyértelmű az, hogy nem egy egyik napról a másikra. Visszatérve arra a részre, hogy mit érzünk a bőrünkön és mit nem, mondtam azt is, hogy ez egy átlagos mutató. Természetesen, hogyha szétkezdenénk szedni akár termékcsoportokra, a statisztikai hivatal 3 fő kategóriát különböztet meg, külön számolja az élelmiszertermékekre, nem élelmiszertermékekre és szolgáltatásokra. Természetesen ezen belül még részletesebb számokat is közöl az a néhány oldalas sajtóközlemény, ami havi rendszerességgel meg szokott jelenni a hónap első felében. Nos, hogyha ezeket szétszedjük akár termékkategóriánként, látjuk, hogy az átlag mögött azért van az értékeknek valamekkora szóródása. Tehát bizonyos termékek ennél nagyobb ütemben drágultak. Más termékek vagy szolgáltatásoknak az árnövekedése még ezt a szintet sem éri el. Tehát ez az átlag természetesen így jön ki. Persze, hogy a bontást, azt, ahogy említetted, lehetne végezni lakossági csoportokon belül, fiatalok körében, idősek körében, vagy nem tudom, a nagyvároson élők, vidéken, tehát sokféleképpen szét lehetne ezt bontani, és ezek a mutatók valamelyest természetesen eltérnének az átlagos 4,9-től. Tehát ennek még van egy, ha úgy tetszik, módszertani alapja is, hogy az egyének valamennyivel más értéket éreznek. De ugyahogy nagyon jó volt ez a hasonlat a hőmérséklettel. Az érzékelt hőmérséklet azért nagyon-nagyon szorosan összefügg a mért értékkel. Tehát amikor a mért infláció, ez az átlagos érték valahol 2 számjegyű, akkor az érzékelt infláció is sokkal erőteljesebb dinamikát mutat. Most már, amikor 5% alatt értékről beszélünk, persze, hogy valamilyen szintű árnövekedést érzünk, de ez nem azt a szintet éri el, ami mondjuk 2022-ben volt. Nem véletlen az, hogy a sajtóhírek egy része ezen a téren egy picit alább is hagyott, tehát nem annyira intenzív ez a kérdés, és ahogy az előbb is próbáltam fogalmazni, a tendencia az az, hogy ez a kérdéskör, ez Romániában most mondjuk kontroll alatt van, kezelhető, előreláthatólag tovább fog az éves inflációs ráta csökkenni, tehát a normál szint fele közeledünk ez a téren. Röviden fogalmazva, nem ez az elsődleges kihívása a makrogazdasági téren Romániának. Ezt ráerősített még maga a Román Nemzeti Bank is most legutóbb július elején.
Hanem akkor mire kell odafigyelni, vagy mire kell inkább koncentrálni?
Igen, csak annyit még itt az előző kiegészítésként, hogy erre ráerősített a Román Nemzeti Bank is pont most július elején, amikor egy hosszú ideje már, több mint egy éve a monetáris politikának az alapkamata 7%-on volt, és ezeket a folyamatokat látván elkezdett egy mérsékelt, lépésről lépésre történő kamatláb csökkentésben. Ugye most ez egy 0,25%-pontot jelent, tehát 25 bázispontot, ha tetszik, kifejezhetjük így is. 6,75-ön állunk, és várhatóan ez még mérséklődni fog, ami, ahogy szoktuk mondani, a hiteleseknek részben jó hír. Nyilván, aki betéti oldalon áll, megtakarításai vannak, az nominálisan kevesebbet fog kapni, de emögött, ugye, és ezért is hangsúlyozom, hogy nominálisan kevesebbet, az nem azt jelenti, hogy reál értelemben rosszabbul fog járni, mert közben az inflációs ráta is, hogyha alacsonyabb, akkor reál értelemben lehetünk hasonló szinten, mint korábban. Tehát nem itt keressük a fő kihívásokat arra vonatkozóan, hogy mi kell a jövőbe történjen, hanem visszatérünk, szinte azt is mondhatnám egy ilyen örökzöldebb témánkhoz, a költségvetési fiskális politikához. Problémák ott vannak, és nem új keletűek, azok a rádióhallgatók, akik időnként követnek minket, biztos vagyok benne, hogy nem hangzik ez számunkra újdonságként, amit most mondok. Amit újdonságként esetleg be tudunk hozni, az néhány frissebb statisztikai adat, annak szemléltetésére, hogy ahhoz képest, ahogy álltunk a tavalyi évben, vagy az évelején, amikor még ezekről a kérdésekről utoljára beszélgettünk, a helyzet nem csak, hogy nem javul, mert mondjuk választás hírban olyan rettentő nagy illúziókat nem fogalmazhattunk meg arra nézve, hogy most itt lesznek költségvetés, kiigazítási intézkedések és ez hasonló dolog, de legalább azt várhattuk volna, tehát az szerintem egy reálisabb elvárás lehetett volna a kormányzati politikával szembe, hogy valamilyen mértékben szinten tartsa ezt, és ne romoljon a helyzet. A probléma ott van, hogy ez sem sikerült. Tehát nem csak, hogy rossz helyzetben voltunk, és hogy azt ne rontsuk, ez sem sikerült. Röviden az államháztartás oktatásnak a helyzete most rosszabb, mint ami volt eddig a korábbi egy-két évben, amikor amúgy sem túl rózsás volt. És miért mondom ezt? A legegyszerűbb ilyen sarokszám, szintetikus mutató ezen a téren az az államháztartásnak a hiánya. Tehát, hogyha mindenféle részeit a kormányzatnak, központi kormányzat helyi...
Külés beladosságokat együtt tekintjük.
Igen, de hát ezek ugye ilyen folyó mutató, azt nézi meg, hogy az államháztartás különböző szintjeinek a bevételei és a kiadásai milyen viszonyban vannak egymással, és hát ezen a téren az első 5 hónapot látjuk, ugye míg infláció terén megvan már a 6. havi adat, amiről az előbb beszélt, addig az államháztartásnál egy picit később jönnek ki, tehát a fél évesek azok csak a hónap végére, július végére várhatóak, tehát hivatalosan az első 5 hónap számait látjuk, de ez jó, hogy már az első 5 hónapot látjuk, mindjárt ezt is részletezni fogom. Addig, amíg 2023-ban az első 5 hónap szintjén az államháztartás hiánya közelítette a 37 milliárd lejt, ez GDP arányosan ugye, hogy a nagyságát jobban érezzük, ez 2,3%-ot jelentett, addig ugyan erre az 5 hónapra vetítve. Az idei évben 60 milliárd lejről beszélünk, ami GDP arányosan 3,4%. Tehát nagyságrendekkel más szinten állunk egyik évről a másikra. És hogy mi húzódik meg emögött, miért szaladt el ez az államháztartási hiány, az a kiadás oldalnak tudható be. Ugye lehetne a bevételi oldal is az oka, hogyha elmaradnak a bevételek, de itt most nem is erről van szó. Enyhén még javultak is a bevételek az idén, tehát GDP arányosan 12,3-12,8%-ra nőttek a GDP arányos bevételek ebbe az 5 hónapban, tehát nem is ott van a probléma, hanem a kiadási oldalon. 14,6%-ról 16,2%-re nőttek. Tehát itt most már világossá vált az, hogy az idei célt nem fogja tudni teljesíteni a kormányzat, már az első 5 hónap tükrében látszik ez, ami a jövő év szempontjából jelen problémát. Tehát amúgy is szükség lett volna kiigazításra.
Nem csak 2020. Én ugyan csak feeling szintjén kockáztatom meg, hogy ez legalább két esztendő.
Biztos.
Nehéz gyalulásba kerül, amíg.
Legalább két esztendő, tehát ilyen mértékű egyensúlytalanságot az egyértelmű, hogy egy év alatt nem csak, hogy nem lehet, nem is indokolt, nem is célszerű, a szakma sem javasol ennyire drasztikus kiigazítást. 2-3 év lehet az időszak, tehát ez... ugye politikai ciklusban pont a kormányzásnak az első felét.
Még mindig jó, mintha nem 7 szűk esztendőről beszélünk, hanem úgy annak a mondjuk a felével beérjük.
Nyilván a korábban említett adósságmutatókba is, mint állománymutatókba is ezek visszaköszönnek, közben az államháztartási hiányok miatt maga az állam adósság, ugye, ami a felhalmozott kötelezettségeket mutatja meg, a brutto államadósság GDP arányosan most már túl van az 50%-os értéken.
Úgyhogy 52,1, miközben márciusban még 51,6 volt, tehát van ennek is egy elgondolkodtató dinamikája. Na de akkor, ha ez választási esztendő, nem kerül hetjük meg az aktuál politikai nyomást a szakmára. Ha csak utalunk rá, nem fogjuk ezt most elemezni, kritikával illetni, egyszerűen csak konstatáljuk, hogy ez egy ilyen történet. Akkor ugyanaz a hatalom majd vissza kell, hogy fogja magát jövőre és jövő utánra. Azt mondja a munkaügyi miniszter, mert most a tételeket nézzük, hogy miből adódik össze ez az elcsúszás. Az egyik ugye a nyugdíjak kiigazítása újra számlálásából adódó összeg.
Az következni fog.
Az következni szeptemberben.
Az még csak ezután mélyíti a problémát.
Itt csak azt jegyezte meg a szaktárcavezető, hogy tehát 31-ig meg lesz az újrakalkulálás, szeptemberben majd folyosítják az újonnan átszámolt összegeket, és ami a fontos, hogy legalábbis és így hangzott el a miniszterasszony szájából, hogy egyetlen nyugdíj sem csökken.
Nominálisan semmiképp.
Van-e kalkulus, vagy érdemes arról beszélni, hogy ennek a nyugdíj kiigazításnak és átszámolásnak a makroimpaktusa mekkora? Vagy még túl korai, túl sok összetevő, ne törődjünk egyelőre vele?
valahogy úgy közelítem meg ezeket a kérdéseket, tehát ezekre ugye januárban próbáltunk
mert ez becsléseket, egy nagy tétel, azért
becsléseket izgat, végezni, tehát az akkori számok nagyjából érvényesek, amelyek ugye akkor januárban elhangzottak. Én most ezt nem frissítettem fel, nem jegyeztem újra le, de vissza lehet keresni. Mindenképpen olyan tételről beszélünk, aminek van érezhető hatása. De ez, úgy ahogy mondtam, következni fog. Tehát ez nagyjából az utolsó negyed év, ami a 2024-es évet illeti. De akkor adódik a kérdés, hogy mégis mitől mélyült el az államháztartásnak a hiánya. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 2,3 helyett, ami amúgy sem volt kicsi, 3,4% van, honnan jön ez a több mint 1%-pontos különbség, 1,1?
Hát nem sikerült a minisztériumoknak a reformja. Most ugye a költségvetés az az állománynak, vagyis a fizetéskeretnek is ugye szerepe van ebben. Én csak egy... lehet, hogy nem jellemző, de idevágó és akár bulvársajtós felhangja is lehet, tehát, hogy miközben bejelentik, hogy nem tudom hány tárca fejezte be a belső átvilágítást és néhány száz munkahelynek a megszüntetése, átcsoportosítása, minden esetre képletből való kikerülése, az egy ilyen vívmány, megjelenik egy kormányhatározat, hogy újabb 50 szakembert alkalmaztak, hova? A fenntartható fejlődés szakosztály megerősítésére. Ezt csak azért mondom, hogy poén önmagában, tehát, hogy...
Igen, ezért érdemes nézni mondjuk az összképet is, a makró szintű adatokat is, mert világos, hogy fontosak ezek a részelemek, ezek a részképek is, amelyek különböző sajtóhírek formában nagyon helyesen megjelennek, de például konkrétan ez az összkép szempontjából nem is volt annyira jelentős, tehát, hogyha megnézem...
Jó, a sajtó azért, a tanár úr, a sajtó azért reagál így, mert ugye volt egy politikai diskurzus, hogy hatékonnyá tesszük az államot, figyelünk a közpénz elköltésére, egyre felelősebbek leszünk, és akkor jöttek a kritikák, hogy ez egy túlhizlalt adminisztráció számszerűségében nem indokolt ez az alkalmazott állomány, és akkor erre úgy rástartolt tulajdonképpen a média, és várja azt, hogy látványos karcsúsítások következzenek be, holott úgy tűnik, hogy ha szándék van is, de az eredmény az igen szerény vagy csekély. De mondom, lehet, hogy ezt a sajtó szintén a maga módján megpróbálja fölnagyítani, és elképzelhető, sőt, nagyon valószínű ezek szerint, hogy a nagy kalkulusban ez csak egy, hát egy pici-pici szelet.
Így
bár
van,
része a
így van, és most csak azért, hogy egy kicsit ellensúlyozzam ezt a sajtóhírt, azt mondom, hogy hát a fenntartható fejlődés az pont, hogy egy nagyon fontos terület, mert minden, amiről mi most beszélünk, az a fenntarthatósághoz kapcsolódik, mert hogy az a probléma, hogy az előző években olyan döntések születtek meg, amelyek nem fenntarthatóak, nem rendelkeznek megfelelő pénzügyi alappal az államháztartás tekintetében.
Daniel De Janu azt mondja, hogy egy elismert közgazdász, pénzügyi szakértő, aki a költségvetési tanácsnak a vezetője, hogy a közgazdasági képzettség vagy kultúránk az meglehetősen hézagos, hiányos. Példaként hozza azt föl, hogy az nem életszerű, hogy 6 óra alatt lezongorázunk egy állami költségvetést, és azt mondja, hogy hát arról kéne beszélni, hogy ez fenntartható-e. Még érdemben szóba se kerül a parlamenti vitában, hogy oké, megszavazzuk, de hogy áll-e a lábán. Azért kérdem, vagy tűzöm ezt idebe, mert el kell a KH-ig jussunk, hogy akkor a tervezésnél nagyon rossz arányokat állapítottak meg, vagy lehetett volna ott egy kicsit másképp indítani az esztendőt, vagy menet közben ez a lassan már fél év hagyta magát elcsúszni. Vagy mind a kettő egy kicsit.
Válaszom reakció erre a felvetésre, nem akarok visszaélni a hallgatók türelmével, az előbb ugye feldobtam ezt a kérdést, hogy jó, de akkor minek tudható be ez a több mint egy százalékpontos egyenlegromlás. Azt mutatják a főszámok most erre az időszakra vetítve, tehát hogyha összehasonlítom az idei eltelt 5 hónapot az előző időszakkal, tehát hogy csak erről a részéről beszélünk, ezt hangsúlyozom, hogy nem a bérek helyzetének a változása miatt. Tehát, hogyha mi azt mondjuk, hogy túl sokat költ az állam közalkalmazottakra, az nem azért van, mert most 24-ben érdemben változott a helyzet az előző évhez képest, azok korábbi ballaszt, döntések, igen. Uh-huh. Tehát azok korábbi 23 is az azt megelőző időszaknak a döntései, de most 24-ben az történt, hogy minden, ami beruházási projekt és EU-s alapok társfinanszírozását jelenti, ezen a téren jóval nagyobb összegeket fordított a kormányzat. Tehát, hogy elsősorban ebből fakad ez az eltérés.
De alapvetően ez jó, mert előre menekülés.
Igen, tehát amikor a beszélgetésünket azzal indítottam, hogy vegyes a kép, akkor nem csak az inflációra gondoltam, hogy ott is ugye vegyes képet látunk, hanem az államháztartás terén alapvetően ugye strukturális problémák vannak. Egyenleg szintű problémák vannak, túl sok a kiadás a bevételhez képest, ez úgy is meg lehet fogalmazni, túl kevés a bevétel a létező kiadásokhoz viszonyítva, tehát ez egy relatív nagyság, de mégis ebben a akármennyire egyensúlytalan gazdálkodásban az legalább egy pici színfoltot hoz, hogy a 24-es túlköltekezés az még csak nem is többletbérekre is egyelőre nem plusz nyugdíjakra ment el eddig, hanem legalább a beruházási részre is figyelt a kormányzat.
Politikai vita, refrénszerűen visszatérő kérdése, és itt a két koalíciós partner Homlok Egyenest másként vélekedik erről a témáról, az adórendszer. Itt megint Dajánut idézném, azt mondja, hogy az egész rendszernek az a baja, hogy túl sok kiskapu van, túl sok kivételt kódoltak bele. És akkor itt nyilván utal arra, hogy vannak ilyen ágazati adómentesítések, vagy adóenyhítések, mint az építkezés, az IT, a mezőgazdaság, stb. És hogy lényegében az lenne a szerencsés, ha idővel úgymond leszoktatnánk a társadalmat ezekről az előnyös adó nemekről. Idén, mivel választások vannak, erre esély nincs. Hogy biztos téma lesz.
További intézkedés, mert volt egy rész, ami a tavalyi évvégi döntés nyomán január 1-től kivezetésre került. Van néhány példa, ezek enyhén látszanak is a számokban, de nincs olyan impaktjuk, mint amit kiadás oldalon.
De látom. Akkor jövőre számíthatunk, ugye aztán megint jön 4 esztendő, amikor nem lebeg a választások, vagy legalábbis a kalendárium szerint fenyegetése, tehát lehet bátran dönteni akár, felelősen, de bátran. Elképzelhető akkor, hogy ezek közül, a könnyítések közül némelyeket csökkentenek, némelyeket meg végleg kivezetnek a rendszerből?
Igen, az a bevételi oldalnak, tehát az adórendszer szerkezetének és kivételeinek az átalakítása is egy érdekes kérdés lesz a 25-ös évre nézve, amit...
Mert hogy pusztán csak abból kiindulva, gyanítom én, de nyugodtan rám lehet szólni, csak arra hagyatkozni, hogy akkor a kiadásokat egyre fokozott tabban és egyre fegyelmezettebben fogjuk vissza, csak ebből az oldalból megközelítve nem tudjuk az egyensúlyt helyre billenteni. Tehát muszáj lesz a bevételt is, ha nem is olyan mértékben, de valamilyen szinten növelni. És hát a tagságot is.
Ebben van normatív rész is, tehát az a kérdés, hogy milyen rendszert szeretnénk. Mi csak annyit tudunk elmondani közgazdászként, hogy ez a típusú gazdálkodás, ez fenntarthatatlan. Tehát vagy az egyik, vagy a másik oldalhoz, vagy valamilyen mértékben mind a kettőhöz hozzá kell nyúlni. De ez gazdaságpolitikai döntés lesz, hogy végül mi lesz a fókusz, vagy milyen arányban osszanak meg ezek a döntések, és ez így helyes, mivel egy demokratikus rendszerben élünk, azért vannak választott képviselőink, szenátoraink, hogy a szakmai vizsgálat után erről hozzanak érdemben egy döntést. Tehát a költségvetés politika az nem egy szakmai közösségnek a hatáskörébe tartozik, úgy, ahogy a monetáris politika viszont igen, mert azt a szakosított intézmény, a Román Nemzeti Bank folytatja. Költségvetés politika esetében ugye a parlament hoz erről jogerős döntéseket. Ami a 25-ös évre kihívás lehet, az az árplafonok, az energiáplafonoknak a kérdés, hogy mi történik velük. Ugye ezek
leveszik-e a sapkát, vagy nem?
Igen.
ott maradunk a szélben, mindenféle szelek kereszteződésénél. Ezt hogy szokták, vagy a szakirodalom, vagy hogyha a világon hasonló helyzetet tekintünk, mi a nyerőrecept, hogy fokozatosan vezetjük ki, elnyújtottan, tehát ez a fokozatosság nem csak a mennyiségben, hanem időben is egy ilyen nagyobb periódust öleljen át, vagy inkább azt mondjuk, hogy enyhe sok terápiák sorozatával.
Én nem látnék itt feltétlenül sok terápiát abban az esetben, hogyha ez, nem tudom, akár egyszeri döntés nyomán kivezetésre kerülne, és ennek alátámasztása véget hoztam néhány számot, azért, hogy próbáljuk meg megérteni, hogy ez a nominális ársapka, vagy ezeknek az áraknak a nominális rögzítése, ugye akár villamosenergia esetében a 68-ban is, vagy 80-ban is küszöbökre gondolunk, ez reál értéken már jóval kevesebbet jelent, mint amennyit korábban jelentett. Tehát közben az áraknak a növekedése, tehát más termékeknek a drágulása olyan ütemű volt,
relatívvá tette, ezt
nem is indokolja most már. Tehát úgy fogalmaznék, hogy a villamosenergia viszonylag olcsóbb lett emiatt, tehát nem csak arról van szó, hogy szinten tartották az árat, hanem reál értelemben olcsóbb lett, mint ami volt, akár 2022-es év elejét nézzük, akár a 2020-as év elejét, hogyha visszamegyünk a COVID előtti időszakhoz. Miért mondom ezt? Azért, mert habár, hogyha 22-24-es időszakra tekintünk, tehát erre a 2,5 évre, a teljes 22-es évet, ugye, amit már nagyjából a háború is lefedett, ugye valamikor február végén indult, a 23-as teljes évet és a 24 fél évet, tehát ezért mondom ezt a 2,5 évet, akkor a villamos energia özben, tehát ez nem évente, hanem özben a 2,5 év alatt 18%-kal drágult meg nominálisan. Ugye ezt kellett közben, ebben már benne van a fék is. De a többi termékek azok 27%-kal drágultak. Tehát ezért mondom azt, hogy viszonylag a többi termékekhez
piac alatt van.
A villamos energia olcsóbb, mint volt 22 elején. 6,6%-kal, tehát a többi termékhez képest. Nem nominálisan, nem lejbe kifejezve, lejbe ez a sapka révén limitálásra került. Ugyanez a helyzet, hogyha 20-24-es időszakra tekintünk ki. Ugye mivel hosszabb az időszak, ez a nominális árnövekedés, ez egy picivel nagyobb, nem 18%, mint amit 2,5 évre mondtam, 4,5 év alatt 33%, tehát 1/3-dal került többe most a villamos energiának az egységára, mint 2020 elején, 4,5 évvel ezelőtt, viszont ez alatt a 4,5 év alatt általánosan az árszínvonal 40%-kal növekedett meg. Ezek benne vannak a statisztikánkban, tehát magasabb, ugye 5%-kal az általános árszínvonal növekedés, mint amennyivel a villamos energia drágult. Ha a másik energiahordozót nézzük, a gázt, igen, akkor 2,5 év alatt azt látjuk, hogy valamivel gyorsabb volt ott a gáz árának a növekedés üteme, tehát 21,6%-ot kerekítve mondom, 22%-kal nőtt, viszont ahogy az előbb elhangzott, 27%-os volt 2,5 év alatt az infláció kumulálva, összesítve, tehát itt is van egy 4,5%-os elmaradás. Igen, tehát a gáz ebbe az időszakban fogalmazhatunk röviden úgy, hogy most még mindig a gáz 4,5%-kal viszonylag olcsóbb, a többi termékekhez képest viszonylag olcsóbb, mint amennyi volt 2022 elején a háború kezdete előtt. A helyzet egy picit másabb, hogyha 20 elejéhez viszonyítunk. Ez egy érdekes dolog, mert ott már nem ezt látjuk. A 20 elejéhez viszonyított gázár 83%-kal nőtt, míg az infláció ugye 40%-os volt 4,5 alatt, az előbb említettem. Tehát itt már a szám egyebet mutat, most pillanatnyilag a gáznak az egységára reál értéken is 30%-kal magasabb, mint ami volt a COVID-válság előtt. Miért van ez? 2021-es év a válasz erre, tehát még a háború előtti időszak a válasz erre. Ugye ez látszik abból is, hogy a 22-24-re már nem volt igaz, mert ott elmaradt az árszínvonal növekedéstől a nominális árnövekedés, tehát innen is látszik, hogy 21-be történt valami és kiugrott a gázár. Hát ami történt, az volt, hogy az év elején, hoznék még egy-két számot, aztán ígérem, nem terhelem túl a hallgatókat, csak azért, hogy megértsük, a gáz viszonylag nagyon-nagyon sokáig, és még most is, csak már nem olyan mértékben, olcsó volt, mint a villamos energia. Tehát, hogyha 1 kilowatt energiát elfogyasztunk villamos energiaforrásból, az költségesebb számunkra, tehát például fűtésre, mint hogyha a gázt égetjük el, és ugyanazt az energiamennyiséget. Ezért van az valahogy a lakosság ezt nagyon nagyon jól látta, és akár intuitív, akár tudatosan ráállt sok esetben arra, hogy gázkazánt működtet, és nem a villamos energiát használja fel arra, hogy fűtési energiát termeljen például. És az évtizedekig teljesen egy olyan megoldás volt, ami jóval olcsó, jóval kevesebb kiadást jelentett, ugyanazért a hőérzetért, ugyanazért a komfortért, egészen az előző évtized végig. 21-ben viszont ez a viszonylagosság korrekcióra került. Tehát 21-ben jóval gyorsabb volt a gáz árnövekedési üteme, mint amennyi a villamos energia. Tehát ez tulajdonképpen közeledett, hogyha úgy tetszik, fogalmazhatnánk úgy is, hogy az a kedvező helyzet, amit a gáz fogyasztás mutatott, az most már szűkült. Nem annyira érdemes gázzal.
A fogyasztó lassan
még mindig
már
olcsóbb
igen,
a gáz.
Csak hogy az opció közelébe került
igen,
a fogyasztó, hogy
van.
Eldöntött.
Már nem annyira egyértelmű, igen. És nem annyira gyors választ tudunk rávágni arra, hogy igen, biztos, hogy a gáznak az elégetésével érdemes nekünk például fűteni, szemben azzal, hogyha villamos energiát használunk föl, főleg, hogy azt is figyelembe vesszük, hogy most már vannak olyan berendezések, amelyek képesek 1 kilowatt villamos energia felhasználásából több mint 1 kilowatt, 2-3 attól függ, ugye a kinti hőmérséklet is mekkora, vagy akár kedvező helyzetben 4 kilowattnyi energiát, hőenergiát betáplálni a rendszerbe, tehát fűtés biztosítani. Tehát, hogyha ezekkel is számolunk, akkor most már reális alternatíva lehet akár a villamos energia is egy fűtési rendszerben. Na de visszatérve az árakra, mert hogy onnan indultunk ki, tehát 2021-ben elindult egy ilyen korrekció, még ahogy mondtam a háború előtt, ez látszik a gáznak a nemzetközi árából, és ezt a TTF árat figyeljük a leggyakrabban ez, amit az elemzők is néznek. 2021 elején 1 megawattóra még ilyen 20-21 euró körül volt, és már az év elején, tehát még nem is beszéltünk arról, hogy esetleg közeledne az orosz válság. Tehát már május, júniusban, júliusra 33 lett, tehát ez már ugye azt jelenti, hogy másfélszeres.
Brutális egyenesen.
Tehát itt még nem voltunk még az őszi időszakban, hogy azt mondjuk, hogy hát valamiféle fenyegetettség, vagy veszély, vagy ilyesmi közelednés, hogy esetleg látunk valami készülődést Oroszország esetében. Ez persze folytatódott utána, július után az őszi hónapokban is. Elegész az év végére már 80 euróról beszéltünk. Tehát ez 21 folyamán lezajlott, ilyen szinten négyszeresére nőtt a gáznak az ára. Na most persze ebből minden nem érződött még a fogyasztóknak a szintjén, mert például Romániában a gáznak az ára idézőjelesen mondva csak másfélszeresére nőtt meg a fogyasztók szintjén annak az évnek a során is. Ismétlem, itt még nem volt arról szó, hogy kirobbant a háború. Az, ami utána következett, 2022-ben, és amire nagyon gyorsan rá is tette a sapkát a kormányzat, egyébként azt mondom, hogy abban a krízis helyzetben rövid távon átmenetileg helyesen, és ez egy újabb érve arról, hogy most már ezt ki kellene vezetni, mert az ilyen típusú intézkedések átmenetileg.
Kríziskezelő eszköz egyszerűen.
Pontosan, ilyenkor van helye. Mi történt utána ezzel a 80-as árral, amit az előbb említettem, hogy 21 végére 80-ra emelkedett, majdnem négyszeresére az egy évvel korábbi értékhez. Tovább emelkedett, és a kiugrások ilyen 300-300 fölötti értéket is mutattak nagyon rövid időszakra, ugye ez a 22 augusztus időszak volt, amikor újra kellett készülni már a következő fűtési szezon.
Igen, pontosan. Igen,
na, tehát ott volt szerepe, hogy azt a hatást egy picit visszafogja a rendszer, és a fogyasztók szintjén az a kiugró csúcsérték ne érződjön meg. De amit ezzel mondani akarok, hogy a történet nem arról az egy kiugró csúcsértékről szól, hanem arról, hogy előtte már elindult egy korrekciós folyamat, és benne volt a trendben az, hogy a gáz viszonylag drágább lesz a villamos energiához képest. Ugye, és ezért az előbb említett statisztika is. Erre megint csak nem az lehet egy piaci válasz, hogy akkor szembe megyünk a piaccal és a gáz árát limitáljuk. Tehát, hogy eleve, ami az ársapkát illeti, ugye ott a villamos energia szintjén is megvan, és a gáz szintjén is megvan. Ahol problémát látunk, hogy erőteljesebb volt eddig a dinamika, az a gáz. A villamos energia akár a 2,5 évet, akár a 4,5 évet nézem, viszonylag olcsó, mint igen, a többi termék. Tehát ott egyértelmű, hogy ki kell vezetni ezt, és ahogy az első
adandó alkalomban. Az is a valószínű, hogy először a villamos energiánál kezdik, aztán majd a gáznál bizonyos etapokban.
Én nem merek ez alapján ilyen prognózist megfogalmazni.
De ez, csak lenne, ez az észszerű.
Ezt szerettem volna érvekkel alátámasztani, hogy már nem indokolt, és amúgy is egy különböző helyzet van ezen a téren, hogyha több évet nézünk, és nem csak a pillanatnyi helyzetet, különböző helyzet van az villamos energia terén, amit látunk, és a gáz terén.
Van ugye korrekciós lehetőség, amivel eddig többnyire értek a kormányok, ezek a költségvetés kiegészítések. Tavaly hát egy ilyen nagyon szürke zónába tévedtünk, ugye, amikor úgy elhalasztották, szordinóban ment rendeletek révén. Egy kicsit úgy kihagyták a kelléktárból. Most idén, mivel ugye a választások is hát megint kitolódtak, ugye az év vége fele, valószínű, hogy ugyanez a diszkrét, a meglévő összegeket ide-oda tologató belső rendelkezés sorozat lesz, és nem egy ilyen plenáris, klasszikus költségvetés kiegészítés?
Ez az idei év szerintem abból a szempontból is különleges, nem csak, hogy rengeteg választás van. Személy szerint én ezt nem látom, nem érzem annyira, hogy ezen a téren a kormányzat hogy fog mozogni. Valószínűleg...
Mozgástere sincs túl nagy.
Hát ez az egyik része a problémának, de valószínűleg, mivel ez egy kényes kérdés is, amennyiben csak tudja, ezt a kérdést nem is fogja tematizálni, ha csak rajta múlik szerintem a kormányzat. Azt igen, hogy nyugdíj újra számolás van, és senkinek nem csökken, és lesznek egyesek, akiknek nő a nyugdíjuk, sőt másoknak meg jelentősen fog növekedni, de az, hogy pillanatnyilag ezt hogyan lehet biztosítani, ez ne rontsuk el az ünnepet, ez most nem egy olyan dolog, hogy ezt kezdjük osztani, szorozni. Ráér majd, hogyha kiózanodunk, és lejár a buli, majd akkor 25-re meglátjuk.
Értem. Jó, de 25-re viszont úgy kell ráfutni, és általában azt szokták mondani, hogy kifele is a befektetők, tehát az ország iránti bizalom is akkor érezhető és tapintható, hogyha tárgyév kezdete előtt, vagy költségvetési esztendő kezdete előtt, tehát hogy magyarán december 31-e előtt már van egy megszavazott következő esztendőre érdemes büdzsé. Lezajlanak a választások, és akkor valószínű, hogy a 25-ös költségvetésnek a beterjesztése és elfogadtatása, megszavazása és felvállalása, az már az újonnan kialakult hatalmi képletnek az attribútuma.
Általában így szokott lenni, és ez egy ilyen, nem tudom, hallgatólagosan működő rendszer is, hogy tényleg, mivel a legköszönő kormányzat befejezi az év végén a mandátumát, nem mászik bele olyan mértékben, hogy jelentősen új irányvonalat határozzon meg a következő évre, illetve az új kormányzatnak. Működött többé-kevésbé ez a rendszer, hogy az új kormányzat, amikor december végén hatalomra lépett, akkor ő saját maga hozhatott. Még akkor is, hogyha addig voltak elég készített verziók, de hogy konkrétan melyik lesz az útirány, melyik lesz az a változat, amit előterjeszt és a parlament, az új parlament elfogad, az inkább itt már meg tudott jelenni az új kormányzatnak a preferenciája, az elképzelése, a gazdaságpolitikája. De mivel ennyire szoros itt ezek a határidők, ennyire szorosak, létezik egy kockázat arra vonatkozóan is, hogyha nincs viszonylag gyors kormányalakítás, mert adott esetben olyan a parlamentnek az összetétele, vagy azért, mert nehezen tudnak a potenciális partnerek dőlőre megegyezni, és minden valószínűség szerint ilyesmire szükség lesz, tehát nem feltétlen, legalábbis ugyan politikai elemzésre nem foglalkozok, de egyelőre, amit én érzékelek, az, hogy nem lesz egy olyan párt sem, amely egy magában, önmagában tudna úgy kormányt alakítani, hogy meghatározzon egy ilyesmit. Tehát, hogy szükség lesz valamilyen szintű egyeztetés, és hogy ezek mind időben úgy lezajlódjanak, hogy évvégén még beleférjen az is, hogy a költségvetés
lehetőleg
megszülessen.
Nem 6 óra alatt lehetőleg.
Persze ez a 6 órás dojánusz szám, igen.
Jó, most én nem azt mondom, hogy a plénumban kapitális dolgokat megfordítanak, vagy kiiktatnak, vagy, de hogy meg vagyok győződve, hogy a szakbizottságokban is egy ilyen, hát ilyen ez a PDNA-INTE című gesztus működik, hadd menjen, legyünk túl rajta.
Tehát addig, amíg ez, mondjak egy másik ilyen szót, behunyott szemmel folyik, addig persze Dejánulnak igaza van, hogy nem jó, mert az a demokratikus kontroll, amit ebben a szerepkörben a képviselő, szenátor ki tudna fejteni, azt nem teszi meg, akkor nyilván, hogy eljutunk olyan helyzetbe, amiben, nem tudom, akár most is vagyunk, hogy van egy költségvetés is, hát a valós számok azért attól nem kicsit térnek el. Viszont a másik része, tehát én a másik részére próbáltam felhívni a figyelmet, hogy az év végén azért kritikus lesz az is, hogy nagyon ne húzódjanak el a költségvetés alkotási folyamatok. Most nem arról van szó, hogy abszolút nem lehet átcsúszni januárba egy ilyen helyzetbe, de ha már arról beszélünk, hogy január végén sincs, és nem látjuk, hogy mi történik, az viszont nem jó.
Időnként azt is mondják szakemberek, hogy ez a kalendáriumhoz való görcsös ragaszkodás az hát ellenjavalt is lehet, mert a kapkodás, a sietség az a gyengébb költségvetést fog eredményezni, szakmailag kevésbé aládúcoltat, akkor már inkább legyen egy januári, de hát nyilván januártól arra fele azért ne folyjunk bele, mert az tényleg kifele is külföldi megítélésben is kételyeket ébreszt, és ugye a törvény arról szól, hogy amíg nincs költségvetés, addig a réginek a sémájára, ugye azelőtt való évet fölszabdalják egyenlő 12 részre, és akkor működik tovább az állam, csak éppen arról beszéltünk, hogy ez lenne az a pont, amikor elkezdődhetne egyfajta racionalizálása a költekezésnek, a közpénz elosztásának és felhasználásának, tehát egyfajta fiskális szigor, úgymond.
Meg ha nem megyünk nagyon messze, csak a nyugdíjakat nézzük, hogy éves szinten itt arról van szó, hogy 9-8-9 hónap egy szintű nyugdíjat jelent az utolsó hónapok, egy másikat, tehát hogyha mi azt adjuk össze és átlagoljuk hosszú 12-től a magasabb szintűt, nem lehet nagyon sokáig abból finanszírozni, tehát muszáj ezeket a számokat újra szabni 2025-re. Tudom, hogy minden nem ideális eset, vagy az ideális forgatókönyv szerint zajlik, de nyilván ezt jobb helyeken úgy végzik el, hogy az előkészítő munkálatok során van néhány forgatókönyv, van néhány változat, és azt van, amihez nyúlni, nyúlni akkor, amikor a határidő, vagy nem tudom, a decemberi hónap kezd beszorítani.
Most azért mégiscsak júliusban vagyunk, amikor másként vizsgázik a szakma, tehát felvételik vannak, méghozzá a közgázra is itt a Bábesbolyai Tudományegyetemen. Mit lehet elmondani a szakma becsületéről, vagy vonzó erejéről, mennyire jellemző a túljelentkezés, milyen teljesítményekkel szembesül a vizsgáztató tanár, hogy néz ki ez a új feltörekvő, és hát 5-6 év múlva, úgymond, helyzetbe kerülő közgazdász generáció.
Hát, hogyha most már úgy adódott, hogy éppen a felvételi mellől kijöve beszélgettünk itt egy kicsit, és ezt a beszélgetést a makrogazdasági kép kapcsán a vegyes szó használata, vegyes képpel illettem úgy az inflációs témát, amiről az elején beszéltünk, úgy a költségvetés politikai helyzetet, amit a második részben fejtettünk ki. Én nem is változtatnék most ezen a kulszon, hanem erre a harmadik kérdésre, amit röviden fejtenék ki, szintén azt mondanám, hogy vegyes a helyzet. Hát magáról az egyetemről, vagy akár a közgázról több sajtóhír is beszélt, azt szerintem tudják a hallgatók, hogy elég jó minőségű oktatást
tud nyújtani. Hát a nemzetközi versenyeken sorra hozzák az elismeréseket, és egészen kemény mezőnyben.
És ezzel támasztom végül is alá azt, hogy vegyes képet látunk, mert egyrészt ott vannak azok a diákok, akik nagyon-nagyon jól felkészültek, nagyon jól beszélnek angolul, és most már nem csak itt, nem tudom, Romániában vagy a szűkebb régióban versenyképesek, hanem nemzetközi szinten is, tehát egyrészt ott vannak ők is ugyanazon az előadáson, ugyanazon a szemináriumon, és tőlük, nem tudom, akár pattásként vagy csoportásként, ott vannak azok a diákok is, akik nem rendelkeznek még ezzel a képzettségi szinten, nem tartanak ebben a folyamatban. Most ami kihívás nekünk oktatóként az, hogy kettős kihívás van, hogy egyrészt akik ennyire jók és toppon vannak, azoknak is nyújtani olyasmit, amivel fejlődni tudnak és előre tudnak haladni, de ugyanennyire fontosnak tartom akár társadalmi szempontból azt is, hogy akik ebben a folyamatban...
A mezei könyvelő, tudom, ahogy közép, szokták
igen,
ezt mondani.
Közép szinten, vagy nem tudom, akár más szinten vannak, ahhoz képest, ahol ők pillanatnyilag tartanak, előre lépjenek. Tehát nem kell mindenki nemzetközi verseny nyerjen. Nem ez a cél, hanem az, hogy ahol van, ahhoz képest előre lépjen. És ennek a filozófiának a mentén próbálunk meg fellépni, hogy mindenkinek tudjunk valamit nyújtani, hogy előre tudjon haladni, előre tudjon lépni. Persze a társaság legnagyobb része eljön nappali képzésre, beül az órákra, ott van fizikailag, látjuk, érezzük egymást, tehát így próbálunk haladni. Többiekkel, akik a távoktatásos formára jelentkeznek velük, ez a tevékenység online zajlik, Zoom-on, Moodle platformon keresztül tartjuk a kapcsolatot, mert hogy nem tudom, többnyire ők például családosok, vagy munkahelyük van, és nekik akkor jobban megfelel ez a forma.
Hát ezt a formát, már mint a tetőteraszos keretet fogjuk majd fölhasználni, gondolom én, hogy dacolva a mindenféle őszi kampányokkal majd, amikor egyrészt több adatunk lesz, és már látjuk nagyjából, ugye voltak olyan beszélgetéseink, amikor még az is téma volt, hogy az utolsó két hónap, hát ha nem is billenthet, de jócskán árnyalhat egy éves teljesítményt. Tehát, hogy indokolt lesz megint találkozni, amikor már mi bőven itt lesz a birtokunkban az első fél évet lezáró adatsor is. Én köszönöm Székely Imrének, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdaságtudományi magyar intézete távoktatási igazgatójának, hogy itt volt velünk. Jó vizsgáztatást a továbbiakban is, és hát remélem, hogy az ország is majd, ha vizsgára áll, akkor átmenő jegyet fog kapni, ha nem egyéb 2025-ben, 26-ban, és hát, ahogy szokta mondani, egy elvtárs, aki már régóta nincs mellettünk, távlatilag a következő esztendőnkben. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.